Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha MLB, akkor Sport TV. És most már itt az Extra Inning is. A Sport TV-ben sok mindent láthatsz, itt viszont még többet hallhatsz a baseballról minden héten Makó G-vel, Kovács Sankóval és Balta Zolival.
Sziasztok, üdv mindenkinek, itt vagyunk az újabb Extra Inning epizóddal, és hát már közeledik nagyon-nagyon a vége, nem csak az Extra Inningnek erre az évre, hanem értelemszerűen az MLB-nek is, hiszen nagyjából hol tartunk, most bő 2 hét van hátra, attól függően, hogy majd a World Series milyen hosszú lesz. 4 csapat van még versenyben, úgyhogy zajlanak a főcsoportdöntők az amerikai és a nemzeti ligában is. Természetesen itt van ma is velem a baseball doktor Makó G, itt van Kovács Sankó, és rácok, arra kérném titeket első körben, mivel pár napig távol voltam az országtól is, a baseballtól annyira nem, mert azért Portóban is nézegettem a meccseket. Foglaljátok nekem össze, Léci, egyrészt, hogy vagytok, mert ez a legfontosabb számomra, hogy érzitek magatokat, másrészt meg, hogy az elmúlt 4 napban, vagy mondjuk az elmúlt 7-ben mik voltak a legfontosabb dolgok. Szevasztok, G.
Sziasztok. Velem minden rendben, ilyen vasárnap délutáni sziaszta közben vagyok, és pont jó, hogy veletek lehet megbeszélni a hét eseményeit. Hát nagyon sok mindent.
Minden héten így van, G. Minden héten velünk beszélhetnek.
Nem mindig vasárnap sziaszta időben.
Csak annyira be van basz, hogy nem emlékszik ránk. Ennyi.
Vannak ennél rosszabb időpontok is, szóval.
A péntek este meg a szombat reggel.
De az nagyon.
Hát,
mondja azt K.O. kapitány, persze.
Na, hallgassuk meg inkább G-t. Légy szíves, G-t, meg a gondolatot, hát így nem lehet csinálni a műsort.
Hát nem teljesen úgy alakultak az eredmények, vagy az események, ahogy én arra számítottam. Hát ugye bracketet, azt már így elég régen elbuktam az egészet. A Braves az egyetlen csapat még, aki állva van azok közül, akikre tippeltem. A Giants-et sajnáltam. De hát így alakult, úgyhogy gondolom, hogy részletesebben is meg fogjuk beszélni a meccseket, úgyhogy előjárunk.
Igen, csak ennyit. Igen, de azért nagy vonalakban nyilván én is el tudnám mondani, csak gondoltam, ez így jó pofa lesz, hogy majd ti elmondjátok, mi történt, mert hogy azért vannak, vagy lettek kiesők, hiszen lezajlottak a divízió szériák, szóval Sankó, mi történt az elmúlt egy héten?
Ha már
CS-gátással van-e?
Survivor Bálint nyerte.
Dani nyerte.
Na pláne, mert nem ismerem a neveket, csak bekamusztam valamit.
Én meg csak Danit ismerem személyesen, a Survivor-t nem.
Séfek, mondjuk a fekete csapat megcsoppant, a előválasztás második forduló, Klára és Péter nagyon fejfej mellett halad.
Nem is halad a fejfej mellett egyébként, ezt nem tudom, hol láttad.
Nem láttam.
Baseballt néztél egyébként?
Persze, mert a Brewers még benn van azért.
A bracketben.
Figyelj, én a világ legszerencsétlenebb ember vagyok, mert azt gondolom, hogy a wildcard az pipa, de úgy, ahogy mondtuk, és talán az összes tippem elment. De az összes.
Na de várjatok, szerintem...
A wildcard is elment.
Neked, de nekem nem.
Szerintem én vagyok a világ legszerencsétlenebbje, mert nekem bejött a 2 wildcard. Bejött a Boston, bejött a Houston, bejött a Dodgers, divízió szériákról beszélek, és nekem csak az Atlanta Brewers ment el eddig az egész bracketemben, úgyhogy egyébként még fogadtam a Bostonra meg a Dodgersre, és a Dodgers győzelmére a World Seriesben, szóval nagyon közel, soha nem voltam ilyen közel 100 000 dollárhoz, már egyáltalán van díjazás, de hát pont annyit kapok meg belőle, mint hogyha ugyanúgy elcsesztem volna mindent a wildcardon, mint G.
Ja, hát nem is értem így utólag visszagondolva, hogy a Brewershez miért ragaszkodtál ennyire be. Hát,
én azért,
mert én sem az tudom.
Én tudom, és ti vagytok a hibásak. Ti vagytok a hibásak, mert főleg Sankó, mert te magyaráztad azt folyamatosan, igen, egész évben, igen, hogy a rájátszásban a rotációk döntenek, hát a lópikulát, szanaszét ütnek mindenkit.
Hát ez, ahogy a Boston üt, ahogy a Dodgers üt, ahogy az Astros üt. Hát gyerekek, én tényleg, tehát én megkövetlek titeket, ne haragudjatok. Én teljesen elhittem, hogy ez a White Sox, ez jó lesz. ugyanúgy, hogy a Brewersnek a, hogy azt mondtam, az egyik ligában a Brewers, a másik oldalon a White Sox, hát jó nagy pofont kaptam a sorstól. Én tényleg elhittem, ezért ment el a bracketem is, de amit ez a két csapat, ez a három csapat csinál, és nem megfeledkezve tényleg a negyedikről, én azt gondolom, hogy szerintem zseniális rájátszást látunk. Tehát aki látta mondjuk a tegnapi Bostoni meccsnek az első két negyedét, a két Grand Slam, mert nem akarok elszállni, de félelmetes, hogy ezek a srácok mire képesek. Tehát, hogy én megmondom őszintén, hogy én nagyon rég nem láttam ilyen jó rájátszást, nagyon-nagyon sajnáltam a Giants-eten hazai pályán így kikapni. Én nem lennék first base umpire soha, tényleg, tehát azért én nem biztos, hogy visszamennék San Francisco-ba. Úgyhogy mindegy, sajnálom, de ez van, velük megyünk tovább, és már olyan meccseket kaptunk szerintem, ami párját titkítja.
Oké, mindjárt megyünk a részletekbe, hogy miért is mondod egyes belsősor lévő sporit. Parancsolj visz.
Annyit hagyd mondjak el, hogy most a tipjeim viszont az utolsó két meccsre úgy bejöttek, hogy a Nintendo Switch-en RBI Baseball-ról leszoktam játszani az esti meccset, és a Giants Dodgers-nél 4-2-re kaptam ki a Giants a Dodgers ellen, ugye ott 2-1 lett a végeredmény, igen, úgyhogy fordított a Dodgers, viszont a Braves-szel megvertem 3-2-re a Dodgers-t úgy, hogy Austin Riley ütötte a walk-off homerunt a játékban. Nem walk-off homerunnal lett vége a meccsnek, de Austin Riley, igen, walk-off hitte, úgyhogy ezt lehet, hogy ma is folytatom majd ezt a hagyományt, meccselőt lejátszom, és akkor meglátjuk, hogy bejön.
Csak majd nem mondd el, mert én szeretném úgy
végigizgulni. Felírom neked egy cetlire, és akkor a végén majd megnézheted.
De hogyha nem nyersz, akkor meg kell lenned a papírt, jó? Láttam is,
a papírra írom.
Jó.
De amúgy, és akkor viccet félretéve nekem jössz 100 lepedővel.
Miért is?
Hát a Brewers miatt, a brekitem. Most nem gondolsz, hogy ezt...
Te meg néhány
ne aggódjál, semmi, ez bíróságon nem lesz kikényszeríthető, úgyhogy...
Köszönöm, ügyvéd úr, meg is van a védelmem, úgy érzem.
De tényleg írja az ingatlan szerződéseket, és itt a komolyabb büntetőjogban.
Beszólok itt a hülyeségekből.
Inkább a kajáról mesélj már, Zolikám, hogy mi van az all you can eat-ünkkel.
Minden rendben van, megettem Portóban minden all you can eat-eteket. Megyünk kajálni. Majd úgy csináljuk, hogy jó, nem tudom.
A búcsúadás?
Igen, de majd ezt is ki kell találni, hogy búcsúszkodunk meg mikor, mert azért, na mindegy, majd ez a fájdalmas elköszönés még odébb van. No, térjünk vissza még a divízió szériára, mert ha jól emlékszem, azért még jócskán nem volt vége a főcsoport elődöntőknek, amikor legutóbb beszélgettünk. Honnan szeretnétek kezdeni? Amerikai Liga, Nemzeti Liga, oké, legyen az amerikai, és akkor felső tudom. Hát csak időspórol eszéjából olvastam a gondolataitokban. Szóval, Tampa Bay Rays, Boston Red Sox, én a bracketemben is már annak ellenére, hogy a Tampával szimpatizálok, a Bostont húztam esélyesebbnek, és pont tegnap a közvetítés során beszélgettünk arról Bencével egy picit, hogy tulajdonképpen, hogyha megnézzük ezt a Red Sox-ot, pláne ütésben, akkor mi a nyavajáért nem beszéltünk róluk a szezon előtt, vagy nem beszéltek az amerikai szakértők sem róluk, mint akár csak playoff esélyes is, vagy hogy ott lehetnek, nem tudom, az első háromban egyáltalán a saját csoportjukban. Miért nem beszéltünk róluk a szezon előtt?
Hát miért Kiki Hernández ütött a szezonban? Tehát most így meg kéne nézni, gyorsan nézem is a statisztikáját, hogy az egészen hihetetlen, amit itt a rájátszásban. Tehát ez semmilyen előjele nem volt ennek az alapszakaszban, hogy ő a rájátszásban ilyen brutál ütő átlagokat fog hozni, meg homerunokat üt. Tehát én szerintem abszolút ő most ilyen meghatározó embere a Red Sox-nak, és talán az se túlzás, hogy viszi a hátán a csapatot, és ez nem volt benne egyáltalán az alapszakaszbeli játékában.
Inkább a Yankees-ről beszéltünk, és a te kedvedért a Tampáról, tehát és azt mondtuk, hogy emiatt én azt gondoltam, hogy és akkor valahol talán ott lenne a Boston, de a tavalyi
szezon sem. Nem beszéltünk a Tampáról a szezon előtt. Egyáltalán a Tampáról
miattad beszéltünk, én emlékszem.
Nem igaz. Nem igaz. Nem igaz, hogy a szezon előtt még nem is jelentettem ki azt, hogy a Tampának szurkolok. Úgyhogy a Yankeesről beszéltünk, és inkább a Torontóról beszéltünk még.
Valóban.
Igen, a Tampa az közbe jött, amikor úgy elkezdtek jól játszani. Hát a Bostonról meg... Az első adásban mind a ketten megmondtuk, hogy ez a Bostonnak kuka ez a szezon, de hát nem így alakult.
És mint ahogyan megmondtátok az Atlantánál is, hogy kuka a szezon Acuña sérülése után?
Nem, azt mondtuk, még Acuña sérülése előtt, hogy az All-Star Break után a Braves fel fog jönni. És Acuña sérülése után mondtuk azt, hogy hát akkor lehet, hogy mégse.
Nem, szó szerint kérdeztem, hogy Acuña sérülése után kérdeztem ezt, hogy akkor most a Braves szezonja kuka?
Igen,
igen, kuka.
Én tisztán emlékszem erre, hogy igen, azt mondtam, de utána összeálltak, mint a és nagy teljesen
na, működnek. Sankó, gyerekek is hallgatnak, megnézem, hogy ez
szó nem ez a baj, és nem ez a baj, és nem ez a baj, hanem az a baj, hogy a G ezt megmondta, hogy az Atlanta végig ott lesz, és ilyen jól játszanak, és én nem tudom, mi a ticuk, de egyszerűen ők is bombajók. Tehát, hogy
de én mondtam, de nem mondta meg.
Hát a Brekettjét is úgy építette fel, hogy megint a
World Series. Hát oké, okay, hát most oké, okay. De hát a Acuña sérülésénél meg G is azt mondta, hogy
ja,
semmi nem lesz ebből.
Szerintem úgy hangzott el a kérdés, hogy most, hogy megsérült Acuña, van-e esély a Braves-nek a rájátszásba jutni? És azt mondtuk talán mind a kettő, hogy nem.
Vissza fogom hallgatni. Szerintem
valahogy így volt, abszolút vártam őket oda. Én nagyon sokat vártam a Brewers-től is, nagyon sokat vártam a White Sox-tól is, de az, hogy a Boston ilyen szinten üt, és azt, hogy ilyen simán lesimázzák a Tampát, én ezt nem gondoltam volna. De mondom, Hernández pedig, ahogy G is mondta, én szerintem ilyen formában, szerintem nem volt még ilyen ütőjátékosa, nem csak a Bostonnak, hanem a rájátszások tekintetében.
Megnéztem, 2.50-et ütött az alapszakaszban, 61 séta és 110 strikeout, igaz, ütött 20 homerunt, azért az nem olyan rossz, de hát most meg valami egészen elképesztő, amit mutat. Tehát ez akkora kontraszt van az alapszakaszbeli, meg a rájátszásbeli teljesítmények között, hogy nem tudom, mi a magyarázat rá.
Azt mondjátok meg nekem, legyetek kedvesek, hogy látjuk, hogy milyen ütő teljesítmény van a Bostonnál. J.D. Martinez, Bogarts, Devers, Kiki Hernández. A fontos situációban egyébként Christian Vázquez-t is lehetne említeni, Hunter Renfrót. Igazából a teljes keretet fel lehetne sorolni ütésben. Ezekről a játékosokról lehetett azt tudni, hogy egyébként ők külön-külön is erre képesek, meg együtt is, és ha igen, akkor továbbra is az a kérdésem, hogy a szezon előtt miért nem mondta senki a Bostont? Nem közülünk, vagy közületek.
Hanem úgy összességében senki. Igen, érdekes, mert egyébként Bogartsról, Deversről és J.D. Martinezről szerintem a szezon előtt is lehetett tudni, hogy ők nagyon jók, tehát őket mindig kiemelték, csak a többi játékos nem. Tehát az, hogy a Kiki Hernández is így felnőtt, meg Renfro, szerintem ez nem volt benne a pakliban. Ugye Chris Sale még sérült volt szerintem a szezon kezdetkor, mert még akkor ugye neki Tommy John műtétje volt, abból tért most vissza. Tehát ott inkább a rotációval voltak problémák, hogy és azzal egyébként még talán mindig van, tehát ugye emiatt is hihetetlen ez, hogy a Boston itt van még mindig, és még most is versenyben van, hogy Eovaldi mellett ott még Eduardo Rodriguez volt, aki ilyen biztos starternek számított, aki meg a tavalyi szezont hagyta ki Covid miatt, úgyhogy valószínűleg ez lehetett, hogy a rotációja nem volt nagyon rendben a Red Sox-nak, emellett a három ütő mellett nem nagyon voltak olyan játékosok, akiben így, vagy akikben a szakértők látták volna a potenciált, úgyhogy szerintem valami ilyesmi lehetett a háttérben.
Amikor elkezdték elhinni a rájátszást, amikor nagyon-nagyon pengélen táncoltak a Yankees-zel, és nagy nehezen utána ugye a wildcard meccsen behúzták, én akkor azt éreztem, hogy itt valamilyen gát átszakadt, és azért Schwarbert és Dalbecket is említsük meg szerintem, mert azért egyes bézen szerintem egymást nagyon-nagyon jó kiegészítik, ha az egyik nem, akkor a másik jön, és így tovább, vagy pinch hitterként bejöve, és mondom, hogy a Dani hülyeséget beszélek, hogy Zolic mondta Vázqueznek a teljesítménye. Tehát én most ugye arról beszéltünk, hogy mennyire komplett csapat a Tampa, és valahogy mintha átszállt volna az energia a Tampából a Bostonban, amikor megverték őket, és ez kezdődött a Yankees, illetve az alapszakasznak a végével, úgyhogy nekem nagyon kellemes csalódás, és nagyon, én nagyon szurkolok nekik.
És a Alex Cora-t szokták még kiemelni egyébként, hogy neki óriási szerepe van ebben az egészben. Verdugo nyilatkozta róla, azt, aki szintén beérett a szezon végére, tehát a szezon elején azért tőle sem nagyon lehetett tudni, hogy tehetséges játékos, ugye őt mindenki úgy ismerte, hogy na te jöttél Mookie Betts helyére ide Bostonba, akkor nézzük, hogy mit tudsz, szóval azért ez nem volt egy kellemes teher a számára. És ő mondta azt Alex Cora-ról, hogy hát magyarra ez lehet, hogy hülyén fog hangzani, de hogy az Alex Cora sakkot játszik, a többi edző meg checkerst, az a dáma. Igen, szóval, hogy ilyen más stratégiai magasságokban van Verdugo szerint Alex Cora, mint a rivális edzők, akikkel eddig meg kellett küzdeni, gondolom, mint elsősorban Aaron Boone-ra, meg aztán utána Kevin Cash-re gondolt. De nagyon, nagyon ezt gondolják a játékosok, hogy ott Kóra nagyon összerakta őket.
És azért egy fél szót nem hazabeszélve a Tampáról is. Én egyébként azt hiszem, hogyha a Yankees megnyerte volna a wildcard meccset, amire egyébként sok esélye nem volt abban a 3-4 órában, akkor a Tampa jutott volna tovább a Yankees ellen. Legalábbis én merem ezt feltételezni, nagy jelentőség ennek nincsen, viszont azt hiszem, hogy a Tampa előtt is azért egy kalapot lehet lengetni az alapszakaszbéli teljesítmény miatt, meg úgy összességében egyébként ezek a meccsek sem voltak feltétlenül rosszak, vagy nem volt mindegyik rossz a Boston ellen. És ami pedig Boston, hát jó, mindjárt beszélünk a Boston Houstonról, de akkor menjünk szépen le az amerikai...
Még itt említsük meg szerintem ezt a 13 inninges harmadik meccset a Red Sox és a Rays között, ami úgy ért véget, hogy a 13. inning tetején volt ground rule double a Tampánál, ami, hogyha nem pattan olyan szerencsétlenül ki a labda, akkor azzal simán átvette volna a vezetést a 13. inning tetején a Rays, mert abból Diaz haza tudott volna jönni abból az akcióból, de így meg kellett állni a hármason, és akkor ott gyakorlatilag így összetört szerintem a Rays. Az inning alján a Vázqueznek a két pontos homerunjával a Boston behúzta a meccset, és akkor utána a negyediket meg már hozták simán.
És akkor Houston White Sox, az amerikai liga második division series-e volt, és picit általánosságban is beszélve a jelenségről, én azt érzem itt ebben a rájátszásban, igazából kivétel nélkül, hogy kis túlzással tök mindegy az, hogy a sztárdobót kezde, tök mindegy az, hogy a sztárdobót 7 inninget tud a dombon tölteni, és jól teljesít, összehasonlítva mondjuk azzal, hogy éppen bullpen meccset kell játszanod, és hogyha ott ki van mérve nagyon szépen minden egyes alkalommal jókor cseréled le a dobódat, akkor nagy különbség nincsen. Én legalábbis az eddigi mérkőzések alapján ezt tapasztalom, és sokkal inkább az ütés dönt, mint a dobás. Persze egyik nincs a másik nélkül, és akkor itt kanyarodjunk rá Houstonra meg a White Sox-ra. Messze nem volt olyan markáns kezdődobó teljesítménye a White Sox-nak, mint ami jellemezte az egész alapszakaszban a teljes rotációt Linnel, Giolitoval, Rodonnal. Szana szétverte a Houston a White Sox-ot igazából.
Hát igen, szétütötték őket, és itt ez nagyon megmutatkozott, hogy egy ilyen nem is voltak teljes, tehát főleg Rodon nem volt teljesen egészséges. Igen. A White Sox-ban. Lin és Giolito pedig nem tudták a legjobb formájukat hozni itt, és hát ez bőven elég volt egy ilyen brutális ütősor ennek, mint amilyen az Astrosnak van.
Én szerintem a negyedik meccs például ez a legjobban, az a 10-1-es, amikor behúzta a Houston, hogy azon félelmetes volt. Tehát, hogy igazából szerintem talán Álvareznek és Meyersnek nem volt base hite, de minden másnak igen. És ott azt éreztem, hogy ott fejbe is feladta a White Sox, tehát ott lehetett volna bárki a dombon. Mondjuk, ha Webnek hívják, talán nem is ezt a kivételt akartam mondani a Giants, mert Webb pedig szerintem szenzációsat futott a két meccsén, de ne, tehát ő talán a kivétel a kezdődobók közül, akit most így egy kapásról tudnék mondani, de ez a féle dominancia, amit az Astros megmutatott, ez egy borzasztó jó csapat. Lehet őket szeretni, lehet őket utálni a csalás miatt, de ezek a srácok nagyon tudják, meg is akarják mutatni. Én azt gondolom, hogy vastagon van bennük büszkeség, hogy megmutassák, hogy csalás nélkül is meg tudnak nyerni egy World Series-t, és ékes példája volt annak, hogy jöhet ide, ahogy Zoli is mondta, bármilyen dobó, ha ilyen formában vannak, akkor mindenkit szétütne.
És ez a Houston meg tud nyerni egy World Series-t, egy picit előre szaladva és elkalandozva?
Hát szerintem ebből a négy csapatból, aki most bent van, bármelyik meg tudja nyerni. Tehát persze.
Mitől jó a Houston? Mi az, amit tud a Houston? Amellett persze látjuk, hogy ütnek, rutinos játékosok vannak, tudják, mit kell csinálni, tudják, hogyan kell csinálni. Van egy fiatal zöldfülű 72 éves edző.
Playoff tapasztalat abszolút megvan. Megvan a World Series tapasztalat. Ja.
Zsinórban 5. évben játszanak ALCS-t, úgyhogy...
Tehát azért ez szerintem óriási előny. A másik, hogy ott a csalás kapcsán ne feledkezzünk el arra, hogy attól, hogy nekem dobolnak kettőt a fülembe, és én tudom, hogy ez egy fastball lesz, még nem biztos, hogy el fogunk találni.
Hát azért, Sankó, ez... Azon a szinten, hogyha tudod, hogy milyen dobás jön, azért találd már el.
Hát de még akkor sem, tehát azért tized másodpercekről beszélünk, amikor éppen pislantasz. Tehát én azt gondolom, hogy én lehetők, meg azért rengetegen csaltak a baseball, csak nem tudták őket rábizonyítani, még nem is nagyon akarták. Példastatuálás nem volt, és én azért vastagon érzem ebbe a Houstonba azt a megfelelési kényszert, hogy nem csak a szurkolók felé, hanem minden más felé megmutatni, hogy mi képesek vagyunk kukák nélkül is, meg dobolás nélkül is megmutatni azt, hogy mit tudunk. És ez nem gyengébb, mint a Boston. És azért nagyon jól mutatja az egy-egyes állás is őket, mert én nem tudom, ki fogja megnyerni. És megmondom őszintén, hogy mind a kettőnek ott lenne, az egyik a másik nélkül nem tudnám elképzelni. Egy picit jobbnak érzem a Boston, de hát annyiszor rontottam már el tippet, hogy nem tudom, hogy össze fogja. Én egy picit jobban a Bostonnak szurkolok, de nem érzem jobbnak a Boston. Tehát, hogy ha van, akkor csak egy hajszál válasz el a két csapatot.
Meg most már talán nem is megfelelési kényszer van az Astros játékosokból, legalábbis nem mindenki, mint ugye, hogy Correa ünnepelt a Walk of Home Run-ját az első meccsen, nem Walk of Home, csak a vezetés megszerző home run-ját, hogy picit azt lehet érezni rajtuk, hogy most már beleálltak ebbe a szerepbe, hogy jól van, utáljatok nyugodtan minket, akkor is mi vagyunk a királyok, szóval lehet, igen, hogy ez is segíthet nekik.
Bevették a leszarom tablettát végre.
Ja.
Akkor nézzük is, hogy mi történt az első két mérkőzésen Houstonban, hiszen a Houston és a Boston túl van már kettő Championship Series meccsen. Az elsőt megnyerte a Houston Astros 5-4-re hazai pályán, de hát hogyha a második egyébként 9-5-tel lett a Bostoni, mindjárt arról a meccsről picit részletesebben beszélünk, mert van mit beszélni. De hogyha megnézzük az első meccset, Kiki Hernandez 5-ből 4, 2 homránnal, hogy csak az egyéni teljesítményeket figyeljük. A másik oldalon volt két olyan játékos, aki hármat ütött, Correa és McCormick, ráadásul egy Altuve homrán, 3 RBI-ja, Correának is volt egy homránja, és ahogyan mondta ugye G, a hetedik inning volt az, amikor meg tudta szerezni a vezetést a Houston, hiszen korábban vezetett egy nullára, majd 3-1 a Bostonnak, a hetedikben lett 4-3, a nyolcadikban 5-3, és még a kilencedik inningben egy pontot tudott hozni a Boston Red Sox, és hogyha csak ezeket a tényeket mondom, meg azt, hogy 11, illetve 10 ütés, akkor úgy ebből nagyjából lehetne arra tippelni, hogy ez egy igazi playoff mérkőzés már, mint ahogy a hál' Istennek nagyjából mindegyikről elmondható, átérezhető, kézzel tapintható, hogy hamisítatlan rájátszás mérkőzésekről beszélünk. Mi dönt majd itt?
Hát szerintem, hogy a dobókkal hogyan fognak tudni sakkozni, mert ugye talán a rotációja az Astrosnak egy picit jobb, vagy kiegyensúlyozottabb, de hát most ugye a második meccs után ezt sem nagyon lehet elmondani. Hát a dobókon nagyon nagy hangsúly lesz majd, hogy milyen szerepet kaphat majd Greinke, hogy fog-e kezdeni, vagy relieverként fog majd pályára lépni, lesz-e rá szükség. A Bostonnál Chris Sale esetleg tudja hozni azt, amit a sérülése visszatérése után láttunk tőle.
Mi egyelőre lesz Eduardo?
Igen, de még lesz szerepe, úgyhogy ugye még ebből legalább két meccs hátra van ebből a sorozatból, de szerintem ez több lesz, tehát én nem gondolom azt, hogy itt ilyen... Én tippelek egy hét meccsesre itt.
Jó, de legalább három van még hátra, hiszen egy-egy van.
Jaj, bocsánat, igen, legalább három.
Tudjuk, Urquidy lesz az egyik, de ki a másik? Ezt akartam
kérdezni. Nem tudjuk még, igen, pont ezt szerettem mondani, hogy Urquidy fog majd holnap dobni a harmadik meccsen Bostonban, de Boston részről nem. Ugye az első meccsen volt Sale, a másodikon volt Iovaldi, úgyhogy innentől jön a fejvakarós történet, hogy hogyan is kellene kinéznie a Boston kezdőjének. De hát láthattuk pont tegnap, és nem akarok megint csak előre rohanni, hogy a bullpen meccsek is nagyon jól tudnak működni, ha az ki van találva.
Igen, a stratégiát fel van építve, akkor az tökéletesen tud működni. Úgyhogy én egy picit azt gondolom, hogy a Boston hazai pályán neki hoznia kéne a meccseiket, és akkor elég nehéz helyzetbe kényszerítenék a Houstont. Hát úgyhogy
olyannyira, hogyha bocsa hozzá a meccseket, akkor tovább, igen, jut, hiszen három meccset játszanak most Bostonban.
Igen, és valószínűleg az utolsó, hogyha a kettőt behúznak, akkor utána megint Eovaldi fog dobni. De szerintem úgy jön ki a rotáció. És ő az, szerintem ő azért a bennmaradt dobók közül, ha nem nézzük a Dodgers dobóit, akkor ő is kimagaslik nálam ezen az oldalon. De mondom, ez a Houston, ez képes arra, hogy mindenkit megüssön. Tehát nem szeretnék ennyire összaladni. Meglátjuk, hogy alakul a... De én is nagyon szorosat várok. Igen, hetedik meg.
Beszéljünk ki Hernandezről, már említettétek többszörösen. Azt hiszem, hogy így válik valaki clutch playerré, így válik valaki október menővé, vagy Mr. Októberré, vagy ez ami Kiki Hernandezzel történik, ez valami egészen hihetetlen. Tényleg már az ember meg sem, tegnap, amikor néztem a meccset, már igazából meg sem lepődöm, hogy őt, most arról ne is beszéljünk, de
beszéljünk, hogy mennyit,
mert hogy megígértem. Igen, Szóval tegnap már a második inningben meg volt a második rendszámja csak a tegnapi mérkőzésen a Boston Red Sox-nak. Gyorsan elmentek 9-0-ra, utána még zárkózott a Houston, de azért azt a meccset érdemben eldöntötte a második inningben a Red Sox. És amellett persze, hogy ez mérkőzéseket meg győzelmeket jelent a Red Sox-nak, hogy így jutnak, ez egy olyan fajta önbizalom sok lehet, és egy olyan fajta tekintély kiépítése a Houstonnal szemben, aminek simán lehet, hogy lehet jelentősége a további. Mert csak én gondolom, ezt én laikusként, ez mennyire van így?
Hát, és nem, talán nem is Kiki Ernen, ez az egyetlen ilyen játékos, aki most erre a szezonra vált playoff specialistává, de hogyha például a Dodgers nézzük, ott Chris Taylorról is el lehet ezt mondani, hogy ő az alapszakaszokban mindig így egy picit úgy, úgy nem nagyon lépi át az átlag szurgoló inger küszöbét az ő teljesítménye.
És Joe Pederson.
Hát igen. Ő talán lehet, hogy ő is ilyen lehet majd most itt a Braves-ben, vagy ilyen lesz ennek a rájátszásnak a végére, de Chris Taylornak ez már a sokadik olyan playoffja, amikor ő így hirtelen fontos és meghatározó játékossá lép elő. Tehát úgy tűnik, hogy vannak ilyenek, akik a playoffra szedik össze magukat annyira mentálisan, hogy képesek csúcs teljesítményt nyújtani.
Egyébként csak annyi kiegészítőt mondanék, hogy abszolút egyetértek ezzel, illetve van egy olyan, nem tudom, nekem a japán edzőm mondta még annó, talán Koichi, hogy vannak egyszerűen olyan pillanatok a baseballban, amikor annyira érzel a labdát, hogy tök mindegy milyen gyorsan jön, mintha elkezdeni tudni számolni rajta a varrásokat. És akkor nem az a lényeg, hogy mekkorát ütsz be, hanem hogy hova ütöd a pályára. És szerintem Hernandezzel is ez van, vagy Cody Bellinger is, amikor megvolt az utolsó hit, amivel bejött a 2-1-es vezetés a Dodgers. Tehát vannak olyan pillanatok egy játékos életében, amikor egész egyszerűen nem tud hibázni, vagy annyira rajta, annyira érzi a labdát, hogy tök mindegy, hogy hova nyújt. Lehet, hogy a leghidegebb pontjára megy a strike zone-nek a labda, akkor is szétveri. Tehát, hogy itt olyan mentális dolgokról beszélünk, ami nagyon-nagyon ritka játékosoknál, a clutch playereken belül is csak a legjobbak tudják ezt csinálni, de az, hogy Hernandezből egy ilyen teljesítmény jön ki, ez egészen rendkívül.
Még arra hát nem kíváncsi,
bocs, mondja csak. Csak annyit akartam még mondani, hogy a sportpszichológiában szoktak ezzel foglalkozni, de nem annyira, és őt egyáltalán nem értek hozzá, hogy így mennyire kell koncentráltnak, meg fókuszáltnak lenni egy ilyen helyzetben, mert hogyha így túlságosan, tehát így valamennyire ki kell zárni a külső körülményeket, de hogyha túlságosan kizársz mindent, és nagyon ráfókuszálsz a dolgokra, akkor rá fogsz görcsölni, és akkor sem fogsz tudni jó teljesítményt nyújtani, és elképzelhető, hogy ezeknél a játékosoknál tök jó sem jött például Bellingert is mondtad, mert az alapszakaszban ő sem mutatott szinte semmit, és azóta pedig ilyen fontos meccseket dönt el, hogy lehet, hogy ezeknél a játékosoknál ezek az éles helyzetek hozzák ki, ezek a kiemelt lehetőségek azt, hogy pont a megfelelő szinten tudnak összpontosítani, és akkor sül el a kezük.
Arra lennék kíváncsi ezekkel a rájátszás menő játékosokkal kapcsolatban, hogy ezt mennyire lehet tudatosan így felépíteni fél év alatt, tehát a szezon alatt, vagy mennyire pusztán ha nem is a szerencséről, de arról van szó, hogy vannak olyan játékosok, akiknek mindez a teljesítmény, ez kijön júliusban mondjuk. Van, aki így kezdi a szezont áprilisban. Mi múlik az a szerencsén kívül, hogy októberre jöjjön ki? Vagy erre van egyáltalán bármiféle recept?
Hát gondolom, itt azért nagyon sok szerep hárul itt az edzőkön kívül az egyéb csapat körüli szakemberekre, akik fizikailag is, meg mentálisan is úgy készítik fel a játékosokat, hogy akkor hozzák ki a csúcs teljesítményt, amikor arra leginkább szükség van, de hát ez szerintem ez nagyon összetett, meg bonyolult dolog, tehát így nem is tudom, és nyilván nem működik minden recept, tehát ezt majd utólag lehet levonni a következtetéseket, hogy akkor ennél a játékosnál ez jó volt ez a módszer, a másiknál nem volt jó, de hát ezeknél úgy tűnik, hogy működik, akiket említettünk.
Igen, szerintem erre nincs külön recept, amit talán kora összehasonlításánál mondta, hogy vannak, akik dámáznak az edzőköz, és van, aki remekül sakkozik. Egy kicsit ezt érzem egyébként a formaidőzítéssel, hogy egyáltalán nem biztos, hogy odaérsz a rájátszásra, de nagyon fontos mondjuk az All-Star break utáni időszak. Tehát igazából a csapatok oda próbálják kiegyezni ezt a teljesítményt, akik az elején is kicsit jobban meg tudtak lódolni, és kicsit rosszabbul jön az All-Star break utáni rész, az még át tudja vészelni, de ez egy olyan pont a szezonban, ahol aki még be akar ütni, annak nagyon meg kell nyújtani ezt a, ezt a jó minőségű játékot, és amire ki kell tartani a rájátszáson belül. De itt nagyon fontos például a hazai pálya. Nagyon fontos az, hogy a napi rutinból hogyan esel ki, vagy nem esel ki egyáltalán, vagy nem tudom, tehát a párkapcsolati stabilitás, nem tudom, egy késői...
Mit reggeliztél?
Abszolút, hogy a tojásrántottában volt-e békön. Tehát ezek a baseball játékosok legalább annyira a hiedelmektől függenek, mint a, nem tudom, az amerikai focisok, hogy nem, most, nem mosták ki mondjuk az alsógatyák, vagy abban játszanak a szuszpenzorban, hát, amit soha nem mosnak ki.
Én nem tudom, hogy NFL-esek milyenek, de hát én nem tudom elképzelni, hogy a baseball játékosoknál van babonásabb népség, tehát szerintem ez kegyetlen, amit ők csinálnak.
Hát nézd, hogyha egy nyúlfarkot hordasz a szuszpenzorba, akkor van.
Van olyan NFL játékos?
Hát, vagy egy lópatkót, nem? Hát én csak hallottam róla, de hogy ez igaz, ez nem tudom. Tehát,
a lópatkót, de jó lehet.
Hát ezek nagy darabok, tudod. Meg hol a vége, az nem tudom. Na mindegy.
Szeretnétek valamit mondani az éjjellel kapcsolatban? Bocs, hogy ilyen baseballra visszakanyarodok, de mehetünk a National League-re.
Ennyi, szerintem ugorjunk, igen.
Ugorjunk. Az Atlanta kiejtette a Milwaukee Brewers-t, a Los Angeles Dodgers pedig, hát sokak szerint lejátszotta az előrehozott főcsoport döntőt a San Francisco Giants ellen. Azt hiszem, hogy az a párosítás már, mint a Dodgers és a Giants divízió szériája, az abszolút méltó volt a két csapat alapszakaszához, méltó volt a playoffhoz, méltó volt a Dodgershez, méltó volt a Giantshez, méltó volt az egészhez, amit egymással csináltak ezek a csapatok a szezonban. Ugye összességében több mint 200 győzelemről beszélünk, két 105 plusz győzelemmel rendelkező csapat, és hát azt hiszem, hogy ezt vártuk áprilistól szeptember végéig, hogy ezeket a meccseket megkapjuk, amiket átélhettünk. Miről szólt nektek ez az öt meccs?
Fú, hát ez az ötödik meccs, ez tényleg akkora várakozás előztem őket, én egész nap erről olvastam a cikkeket, ugye ennek a történelmi
hagyományai.
Hát nem, munkaidő előtt, meg után közben nem.
Akkor ez nem egész nap, na.
Jó, hát mindegy, szóval akkor így a több napszakon átívelő időpontban is ezzel foglalkoztam. Sőt, van egy San Franciscóban élő haverom, aki még egy pizzériát vezet, és Giants játékosok szoktak járni hozzá, és még küldött is pár éve olyan képet, hogy Mungarnell meg Beltel van lefényképezve, hogy nézed-e a meccset, várod már, és írta, hogy nem tudja nézni, csak hallgatja, de hogy ez náluk olyan, mint nálunk a Fradi Újpest, hogy így a San Franciscóiak meg a Los Angelesiek után egymást. Tehát így ennek nagyon nagy történelmi hagyománya van, és ugye ötödik meccs, és nagyon király dobó párosításnak nézett ki, hogy Logan Webb a Giantsnél, Urias vagy Logan Webb a Giantset mondtam, ugye? Urias a Dodgersnél, és akkor erre jött Dave Roberts, és akkor berakta a Corey Knebelt kezdőnek, vagy ilyen openernek, ami hát érthető volt egyébként, ugye ott annak is volt jelentősége, hogy ők rögtön már vagy a második inningben, vagy amikor a kilencedik játékos sorra került az ütő sorrendjükbe, akkor már ők ott tudtak behozni egy pinch hitert, amivel sokra nem mentek, de az is ilyen némi előnyt jelentett nekik. De hogy azért ez nem mindenkinek tetszett azt, tehát hogy hol maradnak akkor a klasszikus dobó párharcok, mint amilyenek régebben voltak, hogy nem is tudom, itt tudod, olyan, mintha egy ilyen menő nápolyi pizzériában ketchupot tennél a pizzára. Tehát, hogy egy ilyen NLDS ötödik meccset ne kezdjünk már openerre, hogy miért nem lehetett
a Puyers berekni. Sankó először meg Mustert. Mindent is. Na, azt nem. Az az egy, amit nem. De sörrel meglacsolom. Bármint utána. De szóval... Webb és Sörzőr. Tehát, hogy... Én nem tudom, web parádé, talán nem is tudom, talán a Zsoltikával beszéltem még valamelyik, talán a Trash Talk előtt, hogy web biztos, hogy össze fog omlani, hát baromira nem. Tehát ez a 24 éves srác, amit nyújtott a rájátszásba, ahogy dobott kétszer hét inninget, gyerekek, én nem láttam még ilyen ekkora tehetséget, őt nagyon sajnáltam. Scherzer, amikor visszajött a 9. inningre, hogy abban azt hitték ilyenkor ott hosszabbítás, akkor meddig kell eldobni egy kezdődobónak. Tehát azért ez mind olyan drámákkal volt tele szerintem az egész, és azt sajnálom csak tényleg, mert ennek nem így kell, hanem befejezni.
Hogy így ért véget, basszus, igen.
És ráadásul San Franciscóba, és futó volt.
Szarit élettel, de még érted, még hogyha áthúzta volna 5 centivel az ütőt, de akkor nem. Is 0-2-nél, 9. inningben, két autónál nem mondasz be, szerintem.
Mondjuk el inkább, tehát biztos van olyan, aki nem látta azt a szituációt, mondjuk el, hogy hogyan lett vége a 9. inningben, 2 autónál, 2 strike-nál, ennek az egész szériának is hogyan esett ki a San Francisco Giants?
Hát ez nagyon kevés pontos meccs volt. 2-1-re vezetett a Dodgers a 9. inning alján, úgyhogy azt hiszem a 9. inning tetején szerezték meg a vezetést jelentő pontot Bellinger RBI single-jéből, és hát utána Scherzer ellen azért nem annyira könnyű ütni, hogyha neki jó napja van, és itt Chris Bryant jutott ki az egyesre Justin Turner errorja után, és utána jött ütni a, nem ugrik be a neve a srácnak, kiütött akkor a Giantsben az egyesük, aki a Brandon Belt helyett, Wilson Flores.
Wilmer,
bocsánat. És két strike-ja volt, és utána 0-2-nél kapott talán egy outside fastballt, amire egy check swinget, egy ilyen féllendítést hajtott végre, és a Dodgers catcher Will Smith rögtön kimutatott az egyes bíróra, aki gond nélkül bemondta az autót, vagyis hogy megvolt a teljes swing, és akkor ugye ezzel meglett a strikeout, és eleve, tehát már akkor is lehetett látni, hogy nagyon határeset az egész, tehát hogy két strike-nál egy ilyet bemondani, még akkor is, hogy áthúzta volna, szerintem akkor is durva lett volna, de tehát az lassításokból, vagy a visszajátszásokból tök egyértelmű volt, hogy egy ilyen 5 centivel megállította a határvonal előtt az ütőjét, és hát így lett vége egy ilyen meccsnek, amit tényleg ilyen picit ilyen, hát én itt agyáztam itt hajnalban a tévé előtt, hogy ne a élet, hogy így van.
Na! Még. Na, milyen szavak? Felírom ezt is. Sankó, ha te játékvezető vagy, és van eszed.
Igen.
Ha na, ez
nincs,
tényleg,
akkor nincs. A kettő
tényleg, ha ezt...
Oxymoronról beszélünk.
Amit mondott is G. Hát van az Isten, hogy te egy ilyen szituációban, San Franciscóban erre nem azt mondod, hogy szép. Minek?
Én és annyira tudom, hogy nincs hazai pálya, és tudom, hogy a játékvezetők, és nagyon sok bíró barátom van, akik egy teljesen más állatfajtához tartoznak, ezért majd úgy is megköveznek engem, mert vagy zebrák, vagy teljesen hülyék, vagy vakok, ez a három állatcsoport van náluk, de hogy kimegy el bírónak, ennek is van biztos egy ilyen lelki toprongy része, de az, hogy te ott vagy.
Mert amikor San Francisco, hogy van egy csomó bíró barátom, akkor
ezért mondom,
hogy valami volt. Lesz a kifutás, volt
egy csomó bíró barátom.
Rosszul kezdtem, igen, megkövetem magam, igen, volt egy csomó bíró barátom, de tényleg, tehát, hogy ez ők teljesen más, hogy és azt látják, vagy azt mondják, amit látnak. És lehet, hogy akkor is egy pillanatra nem figyelt, nem tudom, de hogy ennyire bemondani, és biztosan, hogy vagy szerepelni akart, én nem tudom, de hogy ez nagyon messze volt a sztrájktól, és ezért nagyon nehéz nekem azt mondani, hogy egy ilyen szituáció, amikor centig döntenek, akkor te 22,5 méter távolságból te meg tudod mondani pontosan, hogy az egy centi, az feléd átjött a honpéten, vagy nem?
Hát meg nem akarod megmondani.
Ez meg nem, a másik. Én nem akarom eldönteni. Pontosan, Zoli, tehát erről van szó, hogy döntsék el, dobjon egy strike-ot, amire rálenged, a szavaz, de én nem akarok
belemenni. Így van, dobjon még egyet, egy tisztet. Hát
igen.
És a bírók védelmében egy picit, hogy nekem is van csomó bíró haverom olyanok is, akik
nemzetközi. Volt, te is azt mondtad, hogy volt.
Ne. És hogy akiket én ismerek, mindannyian azért lettek bírók, mert szerettek volna még benne maradni a baseballban, annyira szeretik ezt a játékot, és azért hallottam olyat nemzetközi meccsről, hogy amikor 10-0-ra vezet a 7. inningben az egyik csapat, és van egy sima szép, egy bázislopás után a 3-ason, akkor bemondják ott az autót, hogy menjünk haza inkább, mert most minek folytatni még ezt az egészet. Tehát, hogy ez is egy olyan helyzet volt, hogy nem neki kellett volna ezt eldönteni. Pont amit mondtatok, hogy menjen tovább, és akkor majd Scherzer dobjon még egy strike-ot, vagy üssön belőle Flores, és akkor védekezzék le. Hát szóval ez nem volt szép befejezés.
Nem volt méltó, az a jó szó, nem volt méltó
ehhez a pályán. Igen.
A meccs krónikájához hozzátartozik, hogy Max Scherzer megszerezte élete első szévjét, hiszen ő lett a befejező dobója a Dodgersnek, és meg is tartotta azt a 2-1-es előnyt, úgyhogy most már az ő neve mellett az SV kategóriában van egy darab egyes szám, és simán lehet, hogy több soha az életben nem lesz, de ennek olyan nagy jelentősége nincsen. Szóval drámai körülmények között tovább jutott a Los Angeles Dodgers, és tovább jutott az Atlanta Braves is. Azt hiszem, hogy azért már érintettük annyira a Braves-Brewers párosítást, meg a Brewersnek a gyenge teljesítményét, hogy beszéljünk arról, hogy mi történt a tegnapi első mérkőzésen a Braves, valamint a Dodgers között. Egy nagyon-nagyon élvezetes, nem tudom, láttátok-e, vagy néztétek a közvetítést, Bencével közvetítettük, nagyon pörgős,
gyors, óriási taktikai csata, érdekes teljesítményekkel. Szóval egy igazi, nagyon jó kis parázs playoff meccs volt. Bullpen mérkőzése volt a Los Angeles Dodgersnek, Max Fried volt a kezdődobója az Atlantának, és tényleg patika mérlegen volt kimérve Dave Robertsnél az, hogy éppen mikor, kinek, hogyan kell bejönnie, mennyit kell a dombon töltenie, és már a meccs előtt lehetett azt tudni, hogy Gonsoli lesz az, akin a legtöbb múlik, hiszen neki kellene a legtöbb inninget eltöltenie a pályán.
A macskás cipőjében.
A macskás is bundás cipőjében, de aztán
milyen már?
Irigykedtél. Én Gyuri, hallom a hangodon, neked kell egy ilyen cipő.
Én írtózom a macskáktól, szóval én nem az, hogy nem szeretem, hanem félek tőlük valahogy, úgyhogy nekem a halálom lenne egy ilyen cipő.
És hát még ehhez a meccshez tegyük hozzá Austin Riley-t is. Egy home run először, aztán a végén pedig egy walk-off hit parádés meccsen. Azt a meccset nyerte meg, ha mondjuk csak a kezdődobókat nézzük, az Atlanta Braves, amit meg kellett nyerni a legjobb formában lévő kezdődobójával a Dodgers bullpen meccse ellen. Mi lesz? Mi fog kisülni ebből az egészből?
Hát volt egy érdekes összeállítás arról még az ötödik, a Giants-Dodgers ötödik meccs előtt, hogy melyik lenne a jobb ellenfél a Bravesnek. Ugye a Braves akkor már megnyerte a saját párharcát a Brewers ellen, és valahogy az jött ki, hogy a Dodgers az valahogy jobban feküdne a Bravesnek, mint a Giants, amiatt, hogy a Dodgersben inkább fastball dobók vannak, és a Braves ütők nagyon jól ütik a fastballokat, a legjobb a liga átlaguk ebben, Freddie Freemannek, meg Jorge Solernek főleg, és a másik pedig, hogy viszont az alapszakaszban a Braves dobókat nem ütötték annyira a Dodgers ütők, mint amennyire a Giants ütők ütötték őket, úgyhogy most egyelőre ez talán még érvényes lehet ez az elmélet, de hát ugye itt még egy meccs ment le, és hát a mai nagyon sok fog múlni, ugye egy Scherzer fog dobni egy tapasztalt öreg rutinos játékos a második szezonját töltő Ian Anderson ellen, szerintem ez nagyon érdekes párharc lesz, és hogyha esetleg ezt behúzza a Braves, még az sem jelent semmit, mert tavaly is 2-0-ra, meg 3-1-re is vezetett már az NLCS-ben a Dodgers ellen, és a végén mégis a Dodgers nyert 4-3-ra, tehát én szurkolok a Bravesnek, hogy visszavágjanak a tavalyi vereségért.
Érdekes, hogy mondasz, G, ez a fastball, és hogy ki üti jobban, meg ki nem üti jobban, lehet, hogy van benne valami, és majd talán a harmadik meccsen, mert ott mintha Morton jön neki a rotációból, én úgy emlékszem, hogy...
Igen, Morton, Bueller.
Úristen, de jó lesz. Szóval, hogy én most se tudnék, ez a két csapat közt, tehát ez a 3-2 úgy, hogy a 9. inningben walk-off hit, tehát hogy igazából fej-fej mellett az, hogy a Dodgersnek volt így is több ütése, és úgy, hogy bullpen meccset játszottak. Tehát azért ez is mutatja azt az erősségét szerintem a Dodgersnek, hogy szerintem ezt egy picit talán elengedték, pontosan azért, mert bullpen meccs volt, de a többit azt szerintem hozni fogják. Úgyhogy nagyon szoros meccseket várok, de itt egy pici Dodgers fölényt érzek, akár a dobók, akár a jobb ütő teljesítmény miatt, és látjuk azt, hogy a két komplett csapat az a kiütésben is és dobásban is jobban az egyik oldalon, szerintem a Dodgers a másik oldalon, mert talán picit a Boston, de Jimmy pont azt mondta az Astrosról, hogy nála szerintem jobb a bullpen, vagy nem a bullpen, hanem a rotáció, szerintem meg a bullpen egy picit talán jobb lehet a Bostonnál, de ez majd kialakult. Tehát annyira jó meccseket látom, hogy itt már nagyon nehéz eldönteni.
Nem lehet megmondani előre. Hát, ahol is emlékeztek, hogy mi múlt, amikor már 3-1 vezetett a Braves a Dodgers ellen, hogy ott volt egy olyan helyzet, amikor Mookie Betts szedett le, szerintem talán Freddie Freemannek, vagy lehet, hogy Acuñának egy ilyen home run labdáját, és ott gyakorlatilag ott megfordult az egész. Tehát valószínűleg itt is majd ilyen momentumok megjelentek, fognak dönteni majd.
Így van, ezek a momentumok, amik így átnyomják a csapatot a holdponton, és ráteszik hirtelen a lábukat a gázpedára, ezek, amik befolyásolni fogják a meccset, meg hogy azok
és
a játékosok.
Meg megjósolhatatlanak, hogy igen. Mikor lesz ilyen.
Igen.
Egy-egy
itt
játékos,
vagy még, Zoli? Jó.
Hát ne vicce, egy-egy játékost még mondjatok a két oldalról, a két csapatból, az Atlantánál és a Dodgersnél, akik a kulcs szerep fog kerülni szerintetek ebben a párosításban. Hát, most már Riley-t vett ki a buliból a tegnapi miatt.
Hát Freeman, Mookie Betts szerintem. Freddie Freeman, Mookie Betts.
Tegnap mind a ketten nulláztak. 4 strikeoutot kapott tegnap Freddie Freeman. Mind a 4 outja strikeout lett.
Golden Sombrero meg volt neki akkor?
Meg.
Én hagyd mondjam a Dodgers-től Taylort, mert ő úgyis hozza a formát. Egy kicsit nekem olyan, mint Hernandez egyébként. Nem tudom, hogy jó hely járok ezzel. És ábíznak a teljesítményén, mert én nem mennék el, hogyha már Riley-t említettétek. Szóval nálam, hogyha egy-egy játékos kéne említeni, akkor én őket mondanám. Egyikért a másik oldalról.
Én is ábízt mondanám az Atlantánál egyébként. És ami nekem nagyon-nagyon jó a playoffban, és ami számomra a legfontosabb az alapszakaszhoz képest, a döntések meghozatalának súlya az adott pillanatban, akár játékostól, akár edzőtől, akár bázisedzőktől, az agresszív bázisfutások, amiket én annyira imádok nézni, és nem csak magát a futást, hanem tényleg, hogy meghozza az ember a döntést, azt a döntést, hogy elindul, meddig jut, hol forduljon vissza, visszaforduljon-e, mi van benne. Szóval rohadt jó a playoff, nézzétek, hogyha ezt az adást most vasárnap este hallgatjátok, amikor rögzítjük, akkor még érdemes lesz bekapcsolni 1:30 után pár perccel a sporttelevíziót, hiszen közvetítjük a második meccset az Atlanta Dodgers párosításból, és hát továbbra is, ahogyan megszokhattátok, minden egyes nap, amikor van mérkőzés, az MLB playoffjában, akkor közvetítünk legalább egyet élőben, és azért az elkövetkezendő napokban arra kell készülni, hogy az éjszakai meccsek lesznek azok, tehát magyar idő szerint gyakorlatilag mindig hajnal 2-kor, amiket tudunk közvetíteni, ebben lesz Dodgers is, ebben lesz Astros is, úgyhogy jó eséllyel nem fogunk lemaradni semmiről, és természetesen jövő héten pedig az extra inningben itt még szépen kivesézzük, hogy mi is történt ezeken a meccseken. Srácok, még valami?
Tegnap volt az Oktoberfest nevű rendezvény Szentendrén, 3 csapat részvételével, az Aird Expendables, a Szentendre Sleepwalkers és a Hungarian Astros. Az Aird Expendables megnyerte mindkét meccsét, úgyhogy ők lettek a kupagyőztesek, és volt home run derby, és ott pedig Jorge Fernandez egy home runnal megnyerte a home run derbyt.
Köszi a figyelmet, sziasztok!
Szevasztok!
Szevasztok!
A műsor a Béton partnere.